magyarországi Boldog Ilona a kevésbé ismert magyar szentek közé tartozik, ugyanakkor érdemes megismerni az ő életét, mert a középkorban nagy tiszteletnek örvendett, és a mai kor embere is meríthet életéből, lelkiségéből. Boldog Ilona a szenteknek abba a csoportjába tartozik, akiket misztikusoknak hívunk. Misztikus az a személy, aki tapasztalatból ismeri a misztikus egyesülés útját. A misztikus egyesülés útja a tökéletességre vezető út azon szakasza, mely elvezet a Földön az Istennel való egyesülés legmagasabb fokára. Az emberi élet az Istennel való egyre bensőségesebb egység felé bontakozik, abban a mértékben, ahogy az ember a megszentelő kegyelemmel együttműködve törekszik a tökéletességre. A szenté válás útját is jelenti egyben ez a lelki fejlődési folyamat, fontos benne a szentségek és a szent misztériumok, vagyis a hitigazságok kegyelmi ereje, mert általuk Krisztus és a Szent Háromság misztériumában, vagyis titkában részesül az ember. Aki ezt az utat járni akarja, nem feledkezhet meg az aszkézisről, vagyis a böjtölésről, az önmegtagadásról, a vezeklő gyakorlatokról. Tulajdonképpen mindannyian erre vagyunk meghívva, és állapotbeli kötelességeinktől meghatározottan járjuk a misztikus egyesülés útját, mindig Krisztus követésében. Aki ezt az utat komolyan veszi életében, mindent az Isten szeretet fog irányítani. A misztikus egyesülésnek rendkívüli formája a szentek egy részénél valósul meg, ennek a megnyilvánulásai a lélek képességeinek az isteni szeretettel, az isteni akarattal való teljes egysége, mely olykor megmutatkozik a test képességeinek felfüggesztésében is, vagyis például extázis, lebegés vagy egyéb rendkívüli dolog lesz rá jellemző. Hősies erőfeszítések, nagy szív, értelmi és akarati tisztaság, lelki csönd, különleges felebaráti szeretet jellemző ezekre a szentekre. Magyarországi Boldog Ilona 1200 és 1220 között született. Magyar származású volt, domonkos rendi szerzetes nővérként élt Veszprémben, a Szent Katalin kolostorban. Amikor Árpádházi Szent Margit 3 éves lett, és szülei a veszprémi domonkos nővérekre bízták 1945-ben, a hagyomány szerint ő lett a nevelője a Szent Katalin kolostorban. Nevelési feladatát nem a betűvetésre való oktatás és a kolostori szabályok magyarázása jelentette, hanem a lelki tapasztalatainak megosztása és a példamutatás a keresztény felebaráti szeretet gyakorlásában. Tulajdonképpen Szent Margitot ő indította el az életszentség útján. Margit életét, gondolkodás módját nagyban meghatározta mindaz, amit Boldog Ilonától kapott. Boldog Ilona neveltjétől 1252-ben vált el, amikor Szent Margit a Nyulak-szigeti kolostorba került. Boldog Ilonát úgy tartjuk számon, mint az első magyar stigmatizáltat. Rendtársai tanúsága szerint mindkét kezén és lábán, továbbá jobb oldalán viselte Jézus Krisztus megváltói sebeit. Assisi Szent Ferenc, aki a szentek közül először kapott stigmákat, 1224. szeptember 14-én Szentkereszt felmagasztalásának ünnepén nyerte el őket. Az 5 megváltói sebet ő egyszerre kapta. Boldog Ilona stigmatizációjának évét nem ismerjük, nővértársai vallomásából viszont tudjuk, hogy Szent Ferenctől eltérően a sebeket nem egyszerre, hanem különböző időpontokban kaptam. A stigmák akkor keletkeztek testén, amikor Jézus szenvedéséről elmélkedett. Az első sebet Assisi Szent Ferenc ünnepének éjszakáján, vagyis október 4-én, a másodikat Szent Péter és Pál apostolok ünnepén déltájban kapta. A többi stigmájának keletkezési időpontjáról nincsen adatunk. Az isteni bölcsesség megnyilvánulása, hogy egy-egy stigmatizáció mindig valamely fontos ünnephez kötődik, ez a tény jól mutatja, hogyan függenek össze az isteni gondviselés rendelkezései, a csodálatos események ilyen módon is tanítanak minket. Stigmáit egyébként rejtegette a kíváncsiskodók elől, ahogy Assisi Szent Ferenc is, hiszen az öt szent seb nem e világi dicsőség szerzésére szolgál. Szemtanúk beszámolója szerint az öt megváltói seb halála előtt mind begyógyult. A stigmatizáltak felhívják a figyelmünket Jézus megváltói szenvedésének rendkívüli fontosságára. Jézus megváltói szenvedésének üdvösségszerző voltára. Szent Bonaventura, aki kortársa volt Assisi Szent Ferencnek és Boldog Ilonának, következőket írta Jézus szenvedéséről. Aki Jézust komolyan tiszteli, részvéttel van a szenvedő megváltó iránt, ha ugyanis az ő fájdalmai nem rendítenek meg minket, szívünk keményebb, mint a kőszikla. Ne borzadjon meg az ember, hogy Jézusnak nyomdokain haladjon, beleértve a vele együtt való keresztre feszítést is. Jézus keresztáldozata engesztelő áldozat volt, halálra életre kelti a holtakat, és az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást, ezért becsüljük meg Jézus keresztáldozatát, és legyünk bűnbánó lelkületűek. Tehát hálásnak kell lennünk Jézus Krisztusnak a megváltói szenvedéseiért, és méltóan kell élnünk a megváltás kegyelmeinek befogadására. Az első stigmatizált Assisi Szent Ferenc a szent sebek elnyerése előtt nem sokkal azért imádkozott, hogy lelkében és testében megérezze Jézus megváltói szenvedését, amennyire csak lehet, és azért is imádkozott, hogy érezhesse szívében Jézus megváltói szeretetét. Tulajdonképpen Szent Ferenc a Szent Bonaventura által leírt lelkületet váltotta valóra, hálás volt a megváltásért, és Jézus nyomdokain akart haladni. Boldog Ilona szívesen elmélkedett szintén Jézus szenvedéséről, és tanítványa Árpádházi Szent Margit lelkiségének középpontjában is a szenvedő Jézus Krisztus állt. Érdemes róla megemlíteni, hogy fekete vasárnaptól, vagyis nagybőjt 5. vasárnapjától nagyszombatig felolvastatta magának a passiót és magyaráztatta Krisztus szenvedését, mi alatt nagyon sírt, a nagypénteki liturgia alkalmával pedig, amikor a pap felmutatta a keresztet, szintén hangosan zokogott. Szent Margitnál mindez nem hisztériás rohamokat jelentett, hanem azt, amit Szent Bonaventura megfogalmazott, részvétel kell lennünk a szenvedő Jézus iránt, és szenvedései miatt a bűnbánó lelkület gyakorlása az üdvös. Boldog Ilonára jól illenek Jézus következő szavai, ha valaki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája, és az a Jézusi mondás is, mely szerint tanítványait arról lehet megismerni, hogy szeretettel vannak egymás iránt. Ilona Szent Katalin Kolostor elöljárója is volt egy időben, örömét azonban nem a parancsolgatásban és a másokon való uralkodásban lelte, hanem mások szolgálatában. Szívesen kiszolgálta nővértársait, előszeretettel vállalta akár a favágás nehéz munkáját is, és nem húzódozott semmiféle feladattól, állapotbeli kötelességtől. Amikor egy alkalommal a kápolnai imádság végére ért csak be a sok feladata miatt, leborult imádkozni, és mivel a kápolnában sötét volt, két gyertya kigyulladt. Erre a csodára nővértársai hálát adtak Istennek. Isten efféle csodákkal igazolta az ő buzgalmát. Ilona rendelkezett a prófétálás adományával, megjövendölte például a tatárok betörését Magyarország területére. A vakokat és egyéb betegeket érintésével meggyógyította, vagyis sok csodát tett már életében is. Gyógyító képessége bizonyosan összefüggött stigmatizáltságával és a szenvedő Jézus iránti tiszteletével is. Izajás próféta azt jövendölte Jézusról, hogy az ő sebei szereznek nekünk gyógyulást. Assisi Szent Ferenc a szent sebek elnyerése utáni időből, Assisi Szent Ferencről a szent sebek elnyerése utáni időből feljegyeztek egy csodát. Egy asszony arra kérte, hogy 8 éves fiát gyógyítsa meg, aki vízkorságban szenvedett már 4 éve. Szent Ferenc előbb imádkozott, majd kezét, amelyen immár az egyik szent seb rajta volt, rátette a gyermek hasára, mire a kisfiú azonnal meggyógyult. Ezen kívül más esetekben akár a Ferenc által érintett tárgyak, akár a keze által a betegekre rajzolt kereszt hozott testi-lelki gyógyulást az embereknek. Azt is feljegyezték Boldog Ilonáról, hogy az elszáradt virágok az ő érintésétől újra kivirultak. Gyakran megtörtént, hogy imádság közben teste a levegőbe emelkedett, ilyenkor mennyei zenét hallott és annyi vigasztalást töltött el, hogy teste nem tudta befogadni, és ezekben az esetekben elveszítette érzékelését és erőit. Egy éjszaka cellájában elragadtatásban imádkozott, és a keresztről a megfeszített Jézus leszállt az érc korpuszban, nővértársai pedig semmilyen erővel nem tudták Ilona öleléséből ezt az érc korpuszt kibontani. A következő nap dele körül elmúlt az extázis, és ő maga visszatette a korpuszt a helyére. Boldog Ilona a misztikus egyesülésben a legmagasabb szintre, az önkívületi egyesülésig jutott el, ilyen alkalmakkor Isten a külső érzékeket is hatalmába veszi, a test természetes adottságai megváltoznak, tulajdonképpen a lélek teljes mértékben uralkodik a test felett, ezért lehetséges a lebegés, vagy az, hogy az illetőt nem lehet megmozdítani. Ilonával is tehát efféle dolgok történtek. A szenteknek nagy tisztelője volt, akik közül számos megjelent neki, és társalgott vele. Az első magyar stigmatizált szintén nagy tisztelője volt az oltári szentségnek. Ha időnként gyóntatójától nem kapott engedélyt a szentáldozásra, akkor maga Jézus Krisztus jelent meg neki, és megáldoztatta. Amikor haldoklott, Jézus és a szentek nagy csapata jött elébe. 1270. november 9-én költözött az örökké valóságban. Halála után közben járására számos csoda történt. A rendkívüli gyógyulások sokassága miatt a hívek szívesen látogatták meg sírját. A török hódoltságig nagy tiszteletnek örvendett, sírja zarándokhelynek számított. A dominikánus apácák Veszprémből a törökök elől Körmendre menekültek, a kolostor és boldog Ilona sírja áldozatul esett a pogányok pusztításának. Domonkos rend november 6-án ünnepli boldog Ilonát. Boldoga avatása hivatalosan nem indult el, ugyanakkor történtek előkészületek a boldoga avatására még a középkorban. Erre bizonyíték az a tény, hogy a 15. század elején heves vita folyt a ferencesek és a dominikánusok között azzal kapcsolatban, hogy Szijjnai Szent Katalin, aki domonkos harmadrendi volt, vajon megkapta a stigmákat. A ferencesek akkor azt állították, hogy csak alapítójuk, Assisi Szent Ferenc kapta meg Jézus 5 szent sebét, a domonkosok viszont állították, hogy Szijjnai Szent Katalin és mások is részesültek a stigmatizáció kegyelmében. Bizonyítékul a domonkos rend magyarországi tartomány főnöke Gergely 1409-ben elküldte a velencei tartomány főnöknek, Tomazzo Caffarininek Boldog Ilona életrajzát. A szöveg a kutatók megállapítása szerint még az Árpád korban, a 13. században keletkezett, szemtanúk elbeszélése alapján, tehát egyértelműen megbízható forrás, valószínűleg Ilona boldoga avatási eljárását előkészítő vallomás jegyzőkönyv átdolgozott változata maradt az utókorra, és ezt a szöveget egyébként a 20. század elején egy Robert Faftier nevű francia kutató fedezte föl. Magyarországi boldog Ilona élete, példakép, jó cselekedetek, állapotbeli kötelességek álhatatos végzésére, szentségek buzgó vételére, az oltári szentség tiszteletére, megváltás titkának tiszteletére, az alázatos viselkedésre. Egy olyan világban élünk, amikor sokan dologtalanul élnek, akkor sem dolgoznak, ha lenne számukra munkalehetőség, sokan pedig könnyen, gyorsan, lehetőleg munkanélkül és nem becsületesen akarnak meggazdagodni. A mostani történelmi helyzetben példaképünk lehet egy olyan szent, akitől távol állt az élősködés, a lustálkodás, egész életét becsületesen végig dolgozta. A szorgalmas munka kedves Isten előtt a szenté váláshoz elengedhetetlenül hozzátartozik. Mennyien vannak olyanok, akik családtagjaikon, munkatársaikon, vagy a rájuk bízottakon szeretnek uralkodni. Boldog Ilona életéből megtanulhatjuk, hogy becsüljük meg a ránk bízottakat, és legyünk szolgálatkészek, jóindulatúak velük szemben. Árpádházi Szent Margit is tőle tanulta a keresztény felebaráti szeretet gyakorlását. Ma sokan nem becsülik a szentségeket, vagy nem élnek velük, vagy visszaélnek velük, nem tekintik azokat szent dolgoknak. Az első magyar stigmatizált azt tanítja nekünk, hogy a szentségek akkor válnak a javunkra, vagyis akkor segítenek minket az élet szentségben, ha azokhoz hittel járulunk. Ilona életében szépen megvalósult az értelmes arány a külső és a belső teendők között, vagyis a lelki élet és a földi élet kötelességei között. Nekünk is tulajdonképpen szükségünk van arra, hogy megtaláljuk a helyes arányokat életünkben, mennyit foglalkozunk az Isten dolgaival, mennyit törődjünk a lelkünkkel, és mennyit szánjunk e világi kötelességeinkre. Lelkiségünkbe illesszük bele az ő tiszteletét, imádkozzunk boldog avatásának befejezéséért, kérjük életünkre, hazánk életére közbenjárását.